Édesanyám kórházban feküdt, nyár volt. Néhány nap választott el a vakációtól. Reggeltől estig magunkra voltunk. Bátyót minden reggel meglátogatták a barátai, sakkoztak, malmoztak, bújócskáztak. Aztán meguntak mindent. Egy reggel azt találta ki, bátyó, hogy ő az ura házban. Memi, meg én vagyunk a rabszolgák. Vagy hatan ültek körbe, bátyó középen ordított. Rabszolgák, be! Bementünk. Térdelni! Letérdeltünk. Nos, rabszolgák, te vagy bátyó az ura házban, hajlongtunk is előre-hátra. A bátyó osztálytársai úgy röhögtek, hogy a könnyük kicsordult. Bravo! Ordították, bravo! Tapsoltak. Másnapra megtelt a szoba, voltak vagy tizen. Műsor előtt bátyó seggbe rúgdosott, simán lement minden. Hatalmas volt a siker, vihogtak, visítottak, tapsoltak. Bravo, rabszolgák, kimehettek! Kimentünk az udvarra, Memiket dúlt, fúlt. Harmadnap nem lehetett beférni, ott volt az egész osztály. Bátyó trónolt középen, Memi félrehúzott az ajtó előtt. Baj van, mondta halkan hadarva. Ma nem alázhatjuk meg magunkat. Miért? Itt van forró Péter. És. Én életre halálra szerelmes vagyok belé. Na és? Kérdeztem, s már ordított is bátyó. Rabszolgák, befele! Bementünk, tapsvihar fogadott. Térdre! Dörögte bátyó. Memike megszorította a kezemet. Kicsit megrodjant a térdem, de állva maradtam. Térdre, rabszolgák! Álltunk. Meminek szikrázott a szeme. Azok visítottak, fütyültek. Mi ez? Lázadás? Rabszolga felkelés? Bátyó felugrott. Valami baj van? Kérdezte halkan. Igen. Memi felnézett egyenesen a szemébe. Ma nem alázzuk meg magunkat. Meglátjuk, mondta bátyú. Megfogta a nyakunkat, s lenyomott a térdre. Memi már sírt, én még nem. Bátyó visszaült, az osztály tapsolt. Ki az úr a házban? Csend. Bátyó felkelt, segbe rúgott. Te vagy bátyó, te vagy az úr a házban. Tapsoltak, gyéren. Memi felrántott a földről. Gyerünk, mondta, most rögtön. Hova? A bíróságra, édesapához. Kézenfogva siettünk végig az utcán, mezitláb voltunk, spílhozni volt mindkettőnkön. Felmentünk az emeletre. A nagy tárgyalóterem dugig volt emberrel. Betöréses lopást tárgyaltak, mesélte édesapa később. A termet frissen kenték fel pakurával, nem volt jó érzés lépkedni rajta. Nagy csend lett, ahogy középen kézenfogva lopakodtunk előre. Édesapám hamar észrevett, felállt. Hát ti? Kérdezte. Memi körülnézett, csengő hangon szólalt meg. Édesapám, szépen kérjük, jöjjön azonnal haza, mert bátyó üt agyon, mert nem akarjuk mondani neki térden állva, hogy ő az úr a házban. Csendet, hirtelen robbant a nevetés. Oldalra néztem, még a csíkos ruhás is nevetett, a rendőrökről nem is beszélve. Majd jövök, kislányom. Elindultam kifelé, visszanéztem, a bácsik és nénik majd kidőltek a padból, úgy néztek utánunk. Mire hazaértünk, bátyó már nem volt otthon. Délbe megjött édesapa. Ültünk az ebédnél, amikor beviharzott, kipirult arca bátyó a hón alatt rongylabdával. Édesapám letette a kanalat, lassan, kimért mozdulatokkal kezdte feltűrni az ingóját. Úrfi, ki az úr a házban? Bátyó lejtette a labdát. Édesapám, édesapám az úr a házban! Édesapám egy mozdulattal leoldotta a nadrágszíját, soha ilyen még nálunk nem volt. Bevitte bátyót a másik szobába, sokáig hallatszott a csattogás. Mi Memivel kétszer is benyitottunk. Még adjon, édesapa, még adjon, mondtuk. Hiba volt. Délután bátyó elkapott a kertben. Nem ütött, csak szorította a csuklókat. Tudjátok meg, áruló kutyái, hogy úgyis én vagyok az úr a házban. amikor édesapad nincs itthon. Kiosztott két helyesek berúgást, úgynevezett Oxfordot. Ezt Willitől tanulta, aki járt foci edzésre a salakpályára. Jó hétig úgy mentünk bátyóval mindenhova, hogy a nyakamba egy kicsit benyomta a körmét, és minden utcasarkon segbe rúgott. Oxforddal. Ez büntetés. Emlékeztető. Mire? Kérdeztem halkan. Hogy nehogy elfeledd, hogy az én rabszolgám vagy. Hamar elmúlt a mérge még szerencse, de elég hosszúnak tűnt a hét. Vasárnap kihozták édesanyámat a kórházból. Sápat volt, szomorú, mint a fiatalkori fényképein. Ragyogott a szeme, amikor egyszerre ölelt át mindhármunkat. Jók voltatok, ugye? Kérdezte. Jaj, mi nagyon, mondta Memi nevetve. Guszti bátyátok volt erre? Kérdezte édesanyja. Volt, szólt át édesapa másik szobából. És? Csendett. És? Kérdezte édesanyja, és elengedett minket. Remegett a keze. Semmi baj nem volt, szólt át édesapa. Guszti bácsival szokott kisebb baj lenni. Ő szeret inni nagyon. Van, amikor iszik egy álló hétig, s aztán megáll. Hosszú hónapokra. Vagy két éve nem ivott, rengeteg ideig. És édesanyám, amikor letelt 9 hónap nem ivás, nyakkendőt és könyvet vett a bátyjának. 9 hónap alatt új ember születik. Áldassál, új ember! Ezt írta a könyvbe édesanya. Guszti bácsi felköltötte szépen a nyakkendőt, hóna alá csapta a könyvet, felemelt fejjel büszkén távozott. Édesanyám könnyes szemmel könyökölt az ablakban, Memivel megfigyeltük, hogy édesanyja 100 méterről meg tudja állapítani Guszti bácsiról, hogy ivott-e aznap. Hála Istennek tiszta, ezt mondta édesanyja, azokon a ritka napokon, amikor nagybátyánk nem ivott. Van benne, ez volt a második állapot. Lődörök, a harmadik. Jézus Mária! Ez volt a negyedik, és olyankor már indultunk is le az egész család segíteni nagybátyánknak bejönni. Amikor előkerült az ajándékozás után, szerintem valahol a harmadik és negyedik állapot között leledzett. Ezt is Memi mondta. Ült a széken bátyám, borostás volt az arca, sáros a kabátja, énekelt. Édesanyám megmosdatta, lefektette. Nagybátyám mondott vagy két csúfot, aztán elaludt. Másnap reggel olyan szag volt a szobában, mint a lábonállóban. A lábonálló az kocsma, büfé, na! Voltam egyszer olyanban. Misi kitalált egy remek játékot. Megvettünk egy csomag nacionált, kibontottuk a cigarettákat, szárított lószal tettünk mindegyik közepébe. Memike aprólékos munkával visszaragasztotta a csomagot, letettük a csomag nacionált a járdára, mi megbújtunk a kapu alatt. Átalvetős falusi bácsi jött elsőnek. Füttyentett, boldogan zsebre tette a cigarettát. Adtunk neki úgy egy percnyi előnyt. Vidáman indultunk a bácsi után, Misi, Memi meg én. Messzire ment a bácsi, a Szántó utca végén bement a lábonállóba. Kért egy deci rumot. Memi mondta, hogy rum-e barna. Belekoltyolt, rágyújtott. Mi áldogáltunk a napon ártatlanul, nézegettünk befelé. 4-5-öt szívott a bácsi, fintorgott egyet, s elnyomta a cigarettát. Újra kortyintott, újra rágyújtott. Kivette a cigarettát a szájából, megszagolta, nézegette, szétnyomta a cigarettát az ujjai között. Lószarosak lettek az ujjai. Kérdő tekintettel nézett ránk, akkor kezdtünk el röhögni és futni. A bácsi is kifutott, hamar feladta. Én még olyan hosszú káromkodást nem is hallottam, nem is se. Misi nagyon sok érdekes játékot kitalált. Például dróttal elkötötte az utcát. Azt csak egyetlen egyszer játszottuk, este felé. Misi átkötötte az utcát, mi bebújtunk a bokorba, Misi emberségből még a kis templomon innen kötötte meg a drótot a fához, lenne már nagy a lejtő, ott fatális lett volna a bukás. Elsőnek egy asszonyság pottyant le, rögtünk halkan, Memi egyszer csak felugrott. Jesszusom, mondta, kifutott az útra, s integetni kezdett. Megállni, kiáltotta. Egy bácsi kerekezett békésen felénk, elől kicsi ülésen, szőke, édes kisgyerek kacarászott. Bácsi fékezett, leállt. Mi van, kislányom? Kérdezte. Memi elkezdte. Tessék, kérem, kikerülni a drótot, sürgős villanyszerelés történt, most ment el az egyik autó, mindjárt jön a másik. Köszönöm, kislányom, ugye pionír vagy? Mondta Memi ragyogó szemmel. Többet nem játszottunk elkötősdít. Futóverseny is volt sokszor. Foci, meg minden nap. A mi házunk előtt is volt kocsi feljáró, és majdnem szemben Lipi bácsiék háza előtt is. Az volt a két kapu. Legalább 10-12 gyerek focizott minden nap. Nekem tilos volt, én kicsi voltam, nekem aludnom kellett. Feküdtem az ágyban, nem tudtam lehunni a szemem. Az utcáról hallatszott, hogy a sok gyerek ordítva focizik. Halkan felkeltem, kinyitottam az ablakot, olyan kicsi voltam még akkor, hogy nem mertem kiugrani. Legtöbbször megkértem valakit, hogy vegyen le az ablakból. Levett egy bácsi, bevettek bátyóék a játékba. Nem is volt semmi baj az elején, de belemelegedtem a fotballozásba, kiabálni kezdtem én is, lőj, passz! Édesapa odabent meghallotta. Kijött, behívott. Néhányat ütött a popsimra, visszafektetett. Kezdődött minden előről. Olyan délután is volt, amikor négyszer is megtörtént az enyhe segreveréssel fűszerezett visszafektetés. Édesanyám tudta a legjobb rongylabdát készíteni. Női nejlonharisnyákat tömött ki, még pattant is az első 2-3 délután, vagy 5 utcából gyűltek össze a srácok, amikor bátyó kapott édesapámtól egy igazi, fekete gumilabdát. Tömör gumi, így hívják, javított ki bátyó. Írtó nehéz volt lekezelni, most derült ki, hogy ki is tud focizni, és ki nem. Hát a 2-3 utcából nem sokan, Misi, Bangyó, Jancsika, bátyó, már senki. Jó fél évet játszottunk pöttönyi fekete gumilabdával, akkor édesanyámat újra bevitték a kórházba. Tél volt, nem voltunk magunkban mi gyerekek, mert itt volt nagyanyám szobátáról, és ősztől cselédünk is volt. Nem cseléd. Háztartási alkalmazott, javított ki édesanyja mindig. Szóval egy reggel bátyó ült az ágyon. Hosszas elmélkedés után felhúzta a fél lábára a stucnit, a stucni az zokni csak nagyobb és melegebb. Nagyanya valamiért nyakon vágta bátyót, bátyó megsértődött, félig mezitláb, félig stucniban kivágtatott a hóba. Nagy hó volt, térdig érő. Nagyanyám és Ili utána vágtattak az utcára. Mi Memivel az ablakból figyeltünk. Bátyó egy testcsellel becsapta az üldözőit, visszafutott és kizárta nagymamámékat. A két asszony topogott az ajtó előtt. Erezd be, kisonakám, mondta nagymama. Nem. Megtetszik verni, így bátyó. Nem verlek meg, kisonakám, vacogta nagymama. De igen, de nem. Bekapom a tüdőgyulladást, ez hatott, bátyó beengedte nagymamát. Nagymama rögtön szájon vágta bátyót. Besti a kölyke, kiáltotta, s a seprűvel próbálta verni. Bátyó bemenekült a belső szobába, s bebújt a divány alá. Gyere csak ide, ecsém, mondta. Közeledtem, bátyó lerántott maga elé pajzsnak. Érkezett nagyanyó. A seprű nyelével próbálta bátyót kihúzni a divány alól, bögdösött, ahol ért, hason, lábon, vállon, ért a három első fájdalmas bökés. Fogd meg, sráncs meg, súgta bátyó. Figyeltem, a következő bökés után két kézzel megragadtam a seprű nyelét, nagyot rántottam. Nagymama átesett a fején. Kinyúlt a divány előtt. Végem van, nyögte, leszakadt a hátpecsenyém. Bátyó kicsit később szólalt meg. Öcsém volt. Ha nincs memmi, aki mindent látott és az igazat mondta el édesapámnak, hát nekem végem. Így bátyótól bevonták a labdát egy fél évre büntetésből, és nem mehetett sehova, se edzés, se mozi, se semmi. Tavaszig a labda el lett dugva. Nagymama, mint sértett, eldugta. Aztán egy délután a labda legurult a lejtőn, át a Szántó utcán, be a bokrok közé. Nem mert utána menni senki. Onnan úgysem adtak vissza semmit soha. Ott cigányok laktak. Sokszor este felé tüzek égtek a szabadban a barakok között. Édesapának sok cigány barátja van. Zenészek. Édesapa jogász. Zongorista is. 45 őszén édesapa jogászként nem tudott állást szerezni nyárát Szeredában, a téglagyárban lótott futott munka után. Ő, édesanya, bátyó, memi, ennyi volt a család. Én még sehol, memi mondta. Egy reggel megállott egy autó a házunk előtt, írtó kövér, aranygyűrűs cigányember kászálódott ki belőle. Ő volt Kálmán bácsi, a híres primás.
Baj van, fiam, mondta édesapának. Megkrepált a zongoristánk, s holnap bál van, azt mondják, te tudsz baseválni.
Baseválni a zenélni cigányul, Memi mondta.
Gyere át, fiam, a paphoz blattolj valamit.
Átmentek, édesapa játszott.
Fiam, mennyit fizetnek neked ezek a kommunisták egy hónapra?
Édesapa megmondta.
Na, ennyit adok én egy hétvégére.
Másnap este a szovátai bálon már édesapa zongorázott. Nem igazán ment a dolog az elején, kidolgoztak egy módszert. A prímás előre súgta édesapának, hogy milyen hang nem jön. C-dur, G-mol, D-mol, B-szükített, nem jó, bazd meg, nem jó, doktor úr, figyelj már jobban, bazd meg, C-dur, G-mol. A doktor úr hamar belejött. A cigányoknál a nadrágos ember doktor, pláne ha jogász. Édesapa mesélte később, hogy akkor volt a legboldogabb. Leszámítva, amikor mi születtünk, azt a három boldogságot. Képzeljétek el, csillagaim, minden este bávolt, óriási flekkenek, kétfajta bor, zene, tánc hajnalig. Hétkor nyitott a szovátai posta közel a kaszinóhoz, ahol zenéltünk, feltettem a pénzt anyátoknak, aztán aludtam estig. Este kezdődött újra minden. Jó világ volt, még nem lehetett tudni, hogy kik jönnek, ezek vagy az amerikaiak. Egy reggel távirat várta a postán édesapát. Édesanyja küldte. Vagy a cigányok, vagy a család. Ennyi. Másnaptól lett aztán édesapám komoly ember. De a szovátai zenekar tagjai soha nem felejtették el azt a néhány hónapot. Már nagyocska voltam, 5-6 éves, és minden január 1-én még hajnalban megszólalt valami gyönyörű zene az ablakunk alatt. Nem való bokréta, gyűrött kalap mellé. Ezzel kezdték. Ez volt édesanyám nótája. Édesanyja volt, amikor dühöngött, de nem mutatta. Megterített, jött a korhelyleves, a zenélés. Mi hárman is hallgathattuk. Meg volt engedve, kivételesen. Elsőnek bátyó aludt bele. Olyan elsője is volt, hogy délbe mentek el a cigányok, a zenészek, na. Egyszer meg a primás bácsi aludt el a diványon, úgy horkolt, mint az ágyú. Senki a két szobában le nem húzta a szemét. De nem hagyta édesapa, hogy felköltsük, édesanyja még be is takarta. Zöld pokróccal.
A
barakok közül is feljöttek a cigányasszők édesanyámhoz, ha beteg volt a kisgyerekük, ritkán, mert szerencsére a cigány kisgyerekek egészségesebbek, mint mi. Még novemberben is látni mezítlábasokat a barakok között. Akik édesanyámhoz jöttek, azoknak nem volt pénzük doktorra. Vagy a hasuk fájt, vagy a torkuk. Egyszer egy üveg mézet adott ajándékba édesanyámhoz egyik asszonynak, akinek két kislánya is lázas volt. Már a kis templomnál volt az asszony, és még mindig hálálkodott. Nálunk, a mi osztályunkban is volt egy cigány gyerek. Heten voltak testvérek. Sokszor adtam neki a 10 óraimból, ha lekváros kenyér volt, abból nem kért. Tavaly az angyal egyetlen ajándékot hozott mindhármunknak, egy-egy gyönyörű, vadonatúj vasszánkót. Néhány napig nem volt elég nagy a hó, aztán egy egész álló nap hullott. Persze, én eldicsekedtem az osztálytársaimnak a szánkót. Még meg se reggeliztünk, s beállított Rudi, a cigány osztálytársa. Az kellene, hogy délig adjátok kölcsön a szánkót. Tetszik tudni, nekünk nincs szánkónk, a hidegvölgyben lakunk, s a testvéreimmel mi is szeretnénk szánkózni. Vasárnap reggel volt, édesapám is otthon volt, rádiózott. Egymásra néztek a szüleim, csend volt, bátyó hümmögött, Memi nem nézett rám. Mi heten vagyunk. Robi a legnagyobb, a legkisebb Leánka, Emanuel a 8 hónapos. Ez hatott. Édesanyám szólalt meg. Miért ne? Vidd el, kisfiam. Vigyázzatok egymásra, ne boruljatok sokat, s délre hozd haza. Az én csemetéim majd délután mennek. Csemetéim, így mondta. Mi Haruti tudnám, mi az. Ültünk az ebédnél, ettünk a levest. Rudi bekopogott, bedugta a fejét. Köszönjük szépen a szánkát! Nyögve behúzta a szobába a teljesen összetört, elgörbült szánkó roncsait. Csókolom! Mondta, s elfutott. Bátyó átment a másik szobába, bevágta az ajtót. Memi sírni kezdett, édesanyja tétován illeszgette egymáshoz a szánka fadarabjait. Reménytelen, mondta, s leült. Anyátok egy zseni, édesapa annyit mondott. Azon a télen nem szánkáztunk. Bátyó sízett, mi Memivel néztük. Egy év múlva mindhármunknak szerzett édesapa sílécet. Vasárnaponként kora reggel indultunk a Szántó utcai lábonálló elől. 3-4 család is összegyúlt, Sanyi bácsi a gyönyörű lányaival, Vili bácsi, Zolti bácsi és mi, 4-en. Sízni nem tudott senki. Vili bácsi, aki gyergyói volt, úgy fékezett, hogy a botját bevette a lábai közé. Lassan, libasorban araszolgattunk az erdő felé. Az erdő szélén volt az első pihenés. Rettentőek voltak a kötések. Boldog voltam, ha az erdő széléig csak 20-szor esett le a kötésem. Átkeltünk az erdőn, aki csak 4-5 esett, az már dicsekedett a hegy alatt. Az úton botoztunk a falu széle felé, a legszélső házban volt a kocsma, az Iluskáé. Kiki elővette, amit hozott, a szüleink meg neki fogtak szépen inni. Mi kisebbek, még kimentünk a hegy oldalba. Visszatéréskor legtöbbször már nóta, jóket fogadott. Délelőtt már bent a faluban egy cigányleánka szegődött mellém. Úrfi? Maga sport? Kérdezte. Igen, én sport. A sít aztán Memi örökölte. Ő már megengedte, hogy én is sízzek. A sí nekem nagy volt, a Memi bakkancsa lötyögött a lábamon, de így is minden délután boldogan másztam fel a tisztviselőtelepre a somos tetőig. Hamar megtanultam kanyarogni. Egy este fele kipirulva, izzadtan érkeztem haza. Csak a házunk előtt vettem le a síket, hiszen a tisztviselőtelepen 2 eséssel szerencsésen lejöttem. A síket a hóban hagytam a ház előtt. Kinyitottam a kaput, motorzúgást hallottam. A Bolyai utca felől teherautó pöfögött lomhán. A síléccek az útszélén feküdtek a hóban. A mici sapkás sofőr arra vette az irányt. Átment az egyik lécen, akarattal. A léc orrán ment át a kerék, felcsapódott a sí, s két részben hullott vissza. Sírtam, topózékoltam. Memi hiába vigasztalt. Azon a télen nem síztem többet. Csak márciusban ment el a hó. Korcsolyám nem is volt soha, karórám se. De a házban volt egy gyönyörű zenélő óra, a nagymamámé. Minden ősszel behozta szovátáról, tavasszal megkivitte. Ha jók voltunk, felhúzta este lefekvés előtt, s boldogan hallgattuk a csilingelő, égi zenét. Még bátyónak is tetszett. Havonta úgy egyszer történt, hogy felcsendült az óra zene. Édesapám sokszor zongorázott. Ha jókedvű volt, azért. Ha meg rosszkedvű, akkor meg azért. De ritkán volt rosszkedvű, vagy nem mutatta. S az ügyeket megbeszélte édesanyával. Anyátoknak nagyszerű igazságérzete van, mondta sokszor. A nehéz ügye iratcsomóit még haza is hozta. Olyankor késő éjszakáig égett oda át a kicsi lámpa. Képek is voltak az iratcsomókban. Volt, amit megnézhettem, volt, amit nem. Például a betöréses lopásokat nézhettem, a gyilkosságokat nem. Te még kicsi vagy, vigasztalt Memi. Meddig? Kérdeztem. Az attól függ, mondta Memi, és nevetett. Nagyon nem szerettem kicsi lenni. Azokat senki nem veszi komolyan. Ha legalább már akkora lehetnék, mint bátyó. De nem, autók sem volt. Pedig az osztályban volt olyan fiú, aki 100 méterre lakott, mégis autóval hozta minden reggel az édesapja. Nagyon irigyeltük. Neki orvos volt az édesapja. Nőorvos. Vagy gyógyász. Szerintem mindegy. Egy hétfő reggel elegem lett. Becsengetés előtt rondottam be az osztályba, szagolgattam a kezemet, hümmögtem. Engem is autóval hoztak, hazudtam. Kék povedával, tiszta benzinszagú a kezem. Édesapám nyert a Pronoszporton egy kék povedát, és még 100 000 lejt. S a vakációban indulunk nyaralni, egyenesen Budapestre. Ebből az egészből a budapesti úti terv volt csak igaz. Körém gyűlt az osztály. Írtó gyorsan jöttünk, folytattam 90-nel, és két ablaktörlője is van a povedának. Még két szünetben kellett elejétől végig hazudnom. Este sötétedésig fociztunk. Fáradtan, izzadtan mentem haza. Édesanyám elém jött a konyhába, nyitva volt az ajtó. A szobában háromházas pár ült, édesapáék jó barátai teát ittak. Édesanyám megfogta a kezemet, leültetett. Nagyon szomorú volt a tekintete, hogy rám nézett. Milyen autót nyertünk mi kisfiam, kérdezte. S milyen 100 000 lejt? Hiszen tudod jól, egyik napról a másikra élünk. Hallgattam, szégyeltem magam. Tudod, miért jöttek a barátaink? Kölcsön kérni. Most szépen bemész, bocsánatot kérsz, és megígéred nekem, hogy soha-soha többet nem hazudsz. Bementem, nézett a 6 felnőtt, illetve a 8, mert édesapa és édesanyja is bejött. Néztek, én hallgattam. Hirtelen kezdtem el zokogni. Rendben van, mondta Bubu bácsi. Asszonyom, mondta tréfálkozva, isteni sült krumpli szagot érzek. Mindjárt terítek, mondta édesanyja. Pobeda nincs, sült krumpli van. A 8 felnőtt elkezdett nevetni, alig tudták abba hagyni. Ha jól láttam, vagy két néni sírt is egy keveset. Abban az időben szombatonként nálunk találkoztak. 1 millió sült krumpli, nagyságos asszonyom! Így nyitott be Bubu bácsi s Titi néni a felesége. Aztán jött Laci bácsi Ilu nénivel, mindig hoztak egy üveg fügebort. Totyi bácsiék mindig késtek. Olyan este is volt, hogy Béla bácsiék is megjöttek kézdivásárhelyről. Olyankor bemutató volt a színházban. Béla bácsi mindig hozta a hegedűjét is. Körülbelül egy órát beszélgettek az előadásról, és legalább 3 órát muzsikáltak. Tatukka, így becézte Béla bácsi édesapámat. Mi gyerekek is műsort adtunk. Memi eltáncolta a boszorkánytáncot, én énekeltem, aztán bátyóval boxoltunk. Mindig én vesztettem, de édesapám a vendégek tapsviarától kísérve döntetlent hirdetett. Éjfél is elmúlt, mire mi, gyerekek lefeküdtünk. A másik szobában énekeltek, zenéltek a felnőttek. Aztán elaludtunk. Aludtunk, mint a bunda. Néha veszekedtek is, de csak azon, hogy Lombosi jobb színésze, vagy Kővári. S hogy a szubrett tehetségese, vagy csak protekciója van. Hogy mi a szubrett? Azt még nem is sem tudta. Valami színésznő fajta. Szinte minden hónapban volt premier, és Béla bácsiék mindig jöttek Ági nénivel. Ági néni finom süteményeket is hozott, Béla bácsi meg pálinkát. Tatuka, ez első rendű beteg pálinka, mondta. Néha hozott beteg bárányt is. Béla bácsi orvos volt. Édesapám szerint Ági néni a legszebb asszony egész Erdélyben. Természetesen anyátok után, mondta, s nevetett. A legfinomabb tésztát Aranka néni sütötte. Ő varrónő volt, és nagyon-nagyon szerette édesanyámat. Egy este az én tészta imádatomból baj lett. Még nagyon kicsi voltam. Lehettem úgy 4 éves. Sok vendégünk volt. Búbú bácsi azt mondta nekem, gyere hozzánk örökre, és akkor minden este kapsz tésztát. Zongorázott édesapám tovább. Úgy 10 perc múlva kezemben a fogkefémmel megálltam a szoba közepén. Búbú bácsi, mehetünk. Édesapa abbahagyta a zongorázást, nagy csend lett. Kacagni kezdtek a felnőttek, kivéve édesapámat. Memi este az ágyban csak ennyit súgott. Kicsi is vagy, hülye is vagy. A halvát is szerettem. A krumplicukrot imádtam. Ahogy kigyűjtöttem egy lejt, futottam az alimentáráig, mindig krumplicukrot vettem. Volt idő, amikor megjelent a főző csokoládé. De azt nem vettem soha, bátyó szerette, mi Memivel nem. Egyszer majdnem nagyon sok csokink lett. Húsvét előtt volt, 3-an voltunk otthon, Memi zongorázott, csengettek. Kinéztünk. 2 bácsi állt az utcán, mellettük egy hatalmas ruháskosár letakarva. A bíróeltárs itt lakik? Kérdezték. Itt, válaszolta Memi. Bejöhetünk? Be. Bejött a 2 bácsi, kirakottak a zongora elé a földre, vagy 20 tábla csokoládé, 4 üveg indián likőr, 5 bor, 1 sonka, s vagy 10 halkonzerv. Döbbenten álltunk. Az egyik bácsi írt egy cédulát. Ezt adjátok át a kedves papának, mondta, s elmentek. Memi elolvasta a levelet. Előzetes jó indulatát ezúton köszönjük, s a 2 aláírás. Nem nyúltunk semmihez, vártuk haza édesapát. Meg is jött. Megállt az ajtóban, ordítani kezdett. Mi ez a disztóság? Ki hozta ezt ide? Börtönbe akartok záratni? Hülye kölykök! Ez megvesztegetési kísérlet. Az mi? Kérdeztem Memit. Nem tudom, de súlyos, válaszolta. Édesapa ordított tovább, főleg bátyóra.
Hogy lehetsz ilyen barom? Hozott valaha valaki ide valamit? Nem, hebegte bátyó. S akkor? A másik kettő még kicsi, de te nagy ló vagy. Ezért börtön jár, érted végre?
Telefonhoz ugrott, 10 perc múlva újra nálunk volt a két bácsi. Édesapa berontott a másik szobába, mielőtt megjöttek. Nem is akarom látni őket, mondta. Mi hárman néztük, ahogy rakottak a bácsik. Visszafele. Ugyanúgy, mint először, csak gyorsabban. És olyan volt a szemük, mint a kutyáké. Nem is a szemük. A tekintetük. Sajnáljuk, gyerekek, mondta a magasabbik, azzal kimentek. Majdnem azt mondtam, mi is? Apátok a legbecsületesebb ember, akit valaha ismertem, szokta mondani édesanyám. Ezért nincs semmink, de ezért alszunk nyugodtan. Tényleg nem volt semmink, szőnyeg sem volt a lakásban. Mit akartok, viccelt édesapám? Így olyan a padló, mint egy bálterem. Órám sem volt, biciklim sem. Hajtányom, az igen. Édesapa vette az ószeren. Minden áldott este a jobb bokámon véres volt az okni. Beleragadt. De édesanyám soha nem tépte, hanem leáztatta kamillás vízben. Versenyeztem is a hajtánnyal a gyermeknapon. Második lettem, s kaptam egy luftballont. Kéket. Fújtunk bele gázt, Ilu a cselét segített. Felszállt a luftballon a plafonig, neki ment a villanykörtének, pak, s vége is volt.